Szeretett testvérek, olvassuk az igét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Az Efézusi levél 4. részének 11. versétől a 16-ig.
És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítsek a szenteket a szolgálat elvégzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeillentkezve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
Hallottuk az apostoli bizonyságtételt, imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hálaadással, hogy újra együtt lehetünk a te nevedben. Hálát adunk neked, Istenünk, az elmúlt hét napjaiért, próbáival, eredményeivel és örömeivel együtt. Köszönjük, Istenünk, hogy testben megpihenhetünk, és köszönjük, hogy lélekben elcsendesedhetünk a te igét hallására és befogadására. Köszönjük, hogy hitben erős és lélekben bölcs pásztoraink, tanítóink vannak, akik az elhivatáshoz méltó életet élnek, építve a gyülekezet egységét és hitben való megerősödését. Segíts, hogy mi is észrevegyük a szolgálatot és részesei lehessünk az egységnek. Bocsánj meg, Istenünk, ha nem vagyunk készek meghallgatni egymást és tanulni egymástól. Bocsáss meg mulasztásainkat, hanem ragadtunk meg minden alkalmat a veled való együttlétre. Bocsáss meg kis hitűségünket, szeretetlenségünket. Kérünk téged, adj a szívünkbe olyan krisztusi szeretetet, amelyen te szeretsz bennünket. Add, hogy ezzel a szeretettel, ezzel a lélekkel tudjuk egymást elfogadni. Nehogy bűnünkben elvesztünk, szent igédet erősít bennünk. Így kérünk, Istenünk, szent lelkeddel légy itt közöttünk, add, hogy igéd ne szóljon hiába. Ne csak halló fülekre, hanem nyitott szívekre is találjon. Jézus Krisztusért kérünk, légy itt közöttünk, és áld meg együtt létünket.
A 156. dicséretünket énekeljük. Úristen, mi sok szükséget éreznénk körülöttünk. Yeah. Titushoz írott levél első fejezetéből helyünket elfoglalva olvasjuk az igét. Titushoz írott levél első rész 5. versétől a 9. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki tethetetlen, egy feleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek, a püspök ugyanis, mint Isten sápára legyen fekhetetlen. Nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonveső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató. Aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Kedves testvérek, már néhányszor hallottam ezt a mondatot a nagyerdei gyülekezetben. Ó, itt a nagyerdei gyülekezetben minden olyan tökéletes, minden olyan jól megszervezett, itt már nem jut nekem feladat. Valóban? Valóban olyan jó lenne minden? Talán hiányosan láttattuk a feladatot? Vagy talán hiányosan, kevésbé látta meg valaki? Pedig nálunk is, az előbb olvasott bibliai szakasz kifejezésével szólva, sok elintézetlen ügy van. Nagyon sok. Lehet, hogy első ránézésre bizonyos gyülekezetekhez képest talán egy kicsit előrébb vagyunk. De ez ne tévesszen meg bennünket. Ezrek élnek körülöttünk evangélium nélkül. Hogy csak egyetlen egy területet említsek, hogy mennyi elintézetlen ügy van, amit el kellene végezni. Nézzük először a Bibliát, a Szentírást, a Biblia missziói elgondolását, mondjuk úgy, hogy a misszió bibliai modelljét. Először is Jézust, hogy majd megtaláljuk a magunk helyét az Isten tervében. Vannak, akik már föl is tették a kérdést, amikor azt a bibliai szakaszt olvastuk, vagy olvasta valaki, amikor Jézus arról beszélt egy nem Ábrahám fiának, hogy nem küldettem csak Izrael elveszett fiaihoz. Micsoda dolog ez, hogy csak Ábrahám utódaihoz, másokhoz nem. Bár végül ott is cselekszik Jézus. Vagy amikor azt a szakaszt olvassuk az evangéliumokban, a 12 vagy a 72 tanítvány kiküldésével kapcsolatosan, hogy megadja az instrukciókat Jézus, és közöttük ilyet is mond, pogányokhoz, samaritánusok útjára ne menjetek. Ó, kérem. Hát akkor hogy lehetünk mi keresztények? Hát hogyha Jézus ilyen parancsot adott, ha ilyet is mondott tanítványainak, hogy samaritánusokhoz nem, pogányokhoz, a szomszédos népekhez ne menjetek, akkor hogy is van mindez? Azonban mindig az egész írásra kell figyelnünk, és az írásban ott lesz majd a missziói parancs, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Itt viszont már a világmissziós parancsban az egész világra, minden nép felé küldi a tanítványokat. Vagyis, hogyha ezt lerajzolnánk, akkor gyakorlatilag ilyen koncentrikus köröket látnánk magunk előtt. Jézus földi küldetése az volt, hogy megváltson bennünket. Ő nem aprózta szét önmagát. Nagyon koncentráltan teljesítette az Atya akaratát. Nem szaladgált, hogy még Rómában is hadlássák őt. Nem akar szupersztár lenni. Ő a neki adott feladatot teljesítette. És ez földrajzilag is behatárolt volt. Amikor ezt teljesíti, azután küldi el a tanítványokat a világmisszióra. Addig még a tanítványokat is belül tartja ezen küldetési körön. Utána egy következő kör, a végtelen nagy szolgálati mező nyílik meg. Nézzük Pál apostolt. Pál apostol hogyan végzi, tölti be a küldetését? Pál, ezt láthatjuk, ha elkezdjük elemezni a misszió útjait. Pál apostol elment mai nyelven szólva egy régió központjába. Egy nagyvárosba. Ott prédikált, ott tanított. Amikor ott hívő emberek lettek, gyülekezet kezdett formálódni, akkor Pál apostol szó szerint szedte a sátorpályát, hogy ő sátorkonyva készítő is volt, szedte a sátorpályát, és elment 100-200 kilométerrel arrébb egy másik nagyvárosba, egy másik régió központjába. És ott kezdett prédikálni, hogy gyülekezet jöjjön létre. Na és akkor mi van a többi kisvárossal? Mi van a falvakkal? Egyik helyen egyenesen ezt írja le, itt nincs több hely számomra. És elmegy messzi. Pedig hát ezrével voltak ott emberek, akiknek prédikálhatott volna. De nem. Ő fölismerte, hogy az ő küldetése az, hogy a régió központokban hirdesse az evangéliumot. Ezért olvassuk azt, hogy Rómába is szeretnék elmenni, majd még Hispániába. Egészen akkor az a föld végső határát jelentette, hogy elmenni a mai Spanyolország területére. De nem egyenként minden faluban megállni és mindenhol prédikálni, mert ez fizikai képtelenség lett volna. Neki. Viszont, amikor megalakult egy közösség, akkor jön az, amit most olvastunk a Tituszhoz írott levélben. Amikor megalakul egy közösség, például Kréta szigetén, keresztények lesznek, akkor Pál apostol azt írja fiatal munkatársának, Titusnak, azért hagytalak ott, hogy az elintézetlenül maradt ügyeket hozd rendbe. Egészen megdöbbentő, hogy Pál apostol ilyet ír le, az apostol után elintézetlenül maradt ügyek. Persze. Ő a maga részét végezte el belőle. A többit pedig átadta a munkatársaknak, hogy azok is adjanak át még tovább. Osszák meg a feladatokat. És akkor megint egyfajta koncentrikus körként tudnánk lerajzolni mindezt. Ahogyan az evangélium terjed, és a világmissziós parancs betölthető. Mit maradhattak elintézetlenül Krétán? Ehhez kevés a ma felolvasott bibliai szakasz, abban is van ráutalás, egy picit előrébb is címszavakban, előrébb is szeretnék tekinteni a levélben. Mit maradhattak elintézetlenül? Hát például a tanítás, az igei tanítás elmélyítése a már keresztény életek között. Kicsit hivatalosabb szóval, egészen a tan fegyelemig. Hiszen, mit olvasnánk itt utána már a 10. verstől? A hamis tanítókról. Mert sokan vannak engedetlenek, fecsegők, ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Hamis tanítás. Ezzel szemben fel kell készíteni a frissen hívővé lett embereket, a megalakult kis gyülekezetet, hogy az igazán egészséges tanítást, olvassuk a levélben ezt a kifejezést, azt tudják továbbadni. El kell tehát mélyíteni a frissen megtért emberekben az Isten ismeretet, a hit ismeretet, a gyülekezet ismeretet, a szolgálatot. Aztán az evangelizálás. A levél későbbi fejezetében olvasunk ilyet, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nem csak néhány útoknak, és nem csak a Kréta szigetén élőknek, minden embernek. Akkor ezt el kell valakinek oda vinni, azokhoz az emberekhez. Azt mondanánk evangelizálás. Mit maradtak elintézetlenül Krétán? A közösség szervezés. Valamilyen szinten egy közösség életét szervezni, vezetni is kell. Erre embereket kell kiválasztani, megbízni, felhatalmazni. Ezért hagytalak ott. Ez a te dolgod, Titusz. Nem az a dolgod, hogy végigjárt Kréta szigete minden falvát, hanem ezek a speciális feladataid. De akkor kik intézik mindezt el? Tehetjük fel a következő kérdést. Először is tehát Titusznak ez a feladata. És az efézusi levelet, vagy a levélből a szakaszt azért olvastuk újra, bár két hete már elhangzott, és igehirdetés is hangzott azzal kapcsolatosan. A Krisztus követésére életüket oda szentelteket felkészíteni a szolgálatra. Felkészíteni a gyülekezet tagjait a szolgálatra. Ez a pásztorok dolga. Titusz, ez a te dolgod. Nem minden a te dolgod. Egy csomó minden akkor se lesz elintézve. Ahhoz majd keressük presbitereket, püspököket, ezt majd mindjárt elmondom, hogy hogy is jön ez akkor össze. És azt pedig bíz rájuk. És még ők sem fognak mindent elvégezni. Még nekik is kell tovább másokat keresni, és másokat is bevonni a szolgálatba, és itt jelenik meg a gyülekezet. És megint ilyen körökben rajzolhatnánk le a Biblia gondolkozását, tanítását a misszióval kapcsolatosan. Tehát, Titusz, készíts föl, válasz ki, hatalmaz föl embereket bizonyos szolgálatra, nem mindenre. Őknek itt csak egy bizonyos szolgálatuk lesz elsősorban. Vagyis, így olvastuk, azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként. Aztán leírja, hogy milyenek legyenek a presbiterek, és utána egy nagyon érdekes átkötéssel így folytatja, a püspök ugyanis. Nos, itt egy pillanatra álljunk meg, tegyük a helyére a kifejezéseket. Az korai gyülekezetekben, az óegyház életében, és itt a felolvasott bibliai szakaszunkban is, a presbiter meg a püspök az ugyanaz. Az egyház története növekedése, gyarapodása folytán specializálódnak ezek a szolgálati területek, de ekkor még ez ugyanaz. Mert hogy a presbiter kifejezésünk, ami egy olyan görög szóból ered, ami tapasztaltat, ilyen értelmen egy kicsit vént is jelent, ez nem föltétlen idős ember, hanem a hitben, az írásismeretben, a szolgálatban tapasztalt. Mert sajnos vannak vén emberek, akik nem ismerik az Istent. És gyerekek a hitben. Bár életkor szerint már idősebbek. Tehát a szolgálatban tapasztaltat, abban vén ember. Régi motoros, ahogy ma mondanák. A püspök kifejezés, az pedig egy olyan, abban az ókorban, a civil életben használt kifejezésből ered, magyarosodott, ami felvigyázott jelent. A korabeli civil életben hívtak így embereket. Ő volt a piacra, vagy a gazdasági életre megbízott felvigyázó. Ő volt azért a területért a felelős. A másik a közigazgatás valamilyen területéért volt felelős, arra volt felvigyázó. Érdekességként érdemes észrevennünk, hogy a mi református gyakorlatunkban a gyülekezet világi vezetőjét gondnoknak nevezzük. Az evangélikus testvérek felügyelőnek nevezik. Felügyelő, felvigyázó. Vagyis a vén, amiből a presbiter szavunk van, az a tapasztaltat jelenti, a kipróbáltat. A felvigyázó, az pedig egyfajta a funkciót, a feladatot jelenti. Valamilyen terület, ami az ő területe, az ő reszortja, amihez már ő tapasztalta. Nos, most a mi számunkra végül is az a fontos, hogy Titusnak, tehát hogy kiknek kellett elintézni az elintézetlenül maradt ügyeket. Titusnak megvolt a saját feladata. Állíts embereket, tapasztaltabb, hitben, igeismeretben előrébb járó embereket állíts be szolgálatba. Ezeket hatalmazd föl. Azt mondja, ha van olyan, aki, és akkor sorolja, hogy milyen feltételeknek feleljen meg. Aztán jön a következő kör, és itt egy pillanatra megint tekintsünk a levélben előrébb is. Jön a következő kör, nevezzük egyszerűen a gyülekezetnek, mert hogy ilyet olvasunk majd később, az idősebb hívő asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat. Nagyon érdekes, nem azt olvasjuk, Titus, a fiatal asszonyokat te tanítsd. Nem arról van szó, hogy ezt nem lehet. Az hitben idősebb, tapasztaltabb asszonyok tanítsák a fiatalabb asszonyokat. Kedves hitben idősebb, tapasztaltabb testvérek, mire tanítjuk? Kedves nőtestvérek, mire tanítjátok a fiatalabb asszonyokat? Vagy majd intézz el az egyház, de az egyház mi vagyunk? Aztán, hogy a gyülekezet, tehát a presbitereknek, akik egy-egy területért úgymond felelősek, hogy csapatot kell szervezni, szolgatásokat kell összegyűjteni, összefogni. Ez ott is megjelenik, hogy megszólítja majd, a második fejezetben olvassuk mindjárt már ezeket, a fiatalokat is az apostol. Hogy az ifjak élete ellenfelett megszégyenítő legyen. Hogy a fiatalok, akik életkor szerint fiatalok és hívőké lettetek, olyan életet éljetek, hogy a kritikusok, az ellenkezők, az ellenszólók elhangassanak. Azt mondják, hogy ez az evangélium tényleg jó. Tényleg hat. Az abolátlan fiatal milyen áldásos életű. Vagyis nem arról van szó, hogy majd a presbiterek elintéznek mindent. Hanem a különböző életkorúak, a társadalom különböző területén lévők is be kell, hogy kapcsolódjanak ebbe. Mert hogy a második fejezetben a szolgákat is megszólítja. Istenük tanításának díszére legyenek. Ugye ez egy rabszolgatartó társadalom a maga minden nyomorúságával együtt, és akik rabszolgák közül keresztényé lettetek, másmilyen legyen az életetek. Kapja föl a gazda és a másik rabszolga munkatárs is a fejét, hogy ez igen. Tehát kiknek kellett az elintézetlenül maradt feladatokat elvégezni? Nem azt olvassuk, Titus, szedd össze magad, szomorú vagyok, hogy ott van egy csomó feladat, és egyedül nem végezted el. Hanem elmondja, hogy hogyan hozd szét, hogyan kapcsold be, és ők hogyan kapcsoljanak be még másokat a szolgálat végzésébe. Mai nyelven szólva csapatépítést is mondhatnánk. Mondhatnánk hálózatépítést is. Mert hogy a feladatokat szépen szétosztják. Ugyanakkor ezek kapcsolódnak egymáshoz. Ez a gyülekezet építés, ahogy napjainkban gyakran hallani lehet a kifejezést. Tegyük föl tehát a kérdést végül. Mit lehet, mit kell tenni most a Nagyerde gyülekezetben? Most. Most a nyári szünet végén, most a gyülekezeti tanít kezdetén, amikor lassan összes kis csoportunk újraindul szeptember második felében. Fordítsuk le egészen gyakorlatilag a mai időkre, a mostani hetekre. Az előbb olvasott bibliai szakasz útmutatását. Hát először is van, ami a pásztorokra, a gyülekezet vezetőkre, ami Titusra vonatkozott. A szenteket, a Krisztus követésére életüket odaszentelteket, a gyülekezet tagjait készítsétek fel a szolgálat végzésére. Hogy alkalmasak legyenek, hogy be tudjanak kapcsolódni, hogy felbátorodjanak, és végezzék a szolgálatot. És akkor most egészen annyira apró pénzre próbálom lefordítani, hogy nagyon sok meghívó készen van, meg lett írva, készen van. De szeretnénk eljuttatni pár ezer lakástól. A nagyerdei gyülekezet egy bizonyos területén, tavaly egy másik részére, most egy következő részére szeretnénk eljuttatni. Aztán szeretnénk megszólítani azokat, akikkel így fogalmaztam már a korábbi éveiben is, eddig is lelki, hitbeli dolgokról pár beszédben álltál. Ez az előbbi kör, az minden levél szekrény. Ez a másik kör, egy szűkebb kör, akivel eddig is hitbeli dolgokról tudtál beszélgetni. Van benne nyitottság, van benne érdeklődés. Na akkor meg kellene most szólítani. Meg kellene szólítani úgy, ahogy a Biblia adja nekünk a modellt, a példát. Hiszen nagyjából ma is hasonló az esküvő szervezése, a lakodalmi meghívás, mint akkor volt, csak akkor személyesen hívogattak teljesen, ma nem mindig személyesen történik ez. De hogy is történt? Úgy, hogy a meghívottakhoz elmentek a szolgák közölni, hogy meg vagy hívva. Írd be a naptáradba, hogy számíts rá. És majd ment néhány hét múlva, kis idő múlva megint a meghívás. Immár minden készen van, most gyertek. Az akkori világ nem annyira olyan naptáros világ volt azért, mint a miénk. De ezeket a fokozatokat lássuk meg. Kellő időben elmegy a meghívás, tudjál róla, készülj rá lelkileg, naptárodat is, a füled is ott legyen, hogy mikor jön a hír, hogy na, indulhatunk. Hogy immár megvan terít, hogy immár minden kész, hogy várunk. Nos, az első az az, hogy a meghívás elhangozzék. Ez hangzik. Akkor nézzük tovább, mit lehet kell tenni most a gyülekezetben a nagy erdőn. Mert egy csomó elintézetben így van. Nálunk is. A gyülekezet tagjainak egyen-egyenként most mibe lehetne bekapcsolódni? Be lehet kapcsolódni abba, hogy imádságaidon túl, hogy akikkel párbeszédben álltál, akkor majd a kiáratnál vegyél kezedbe egy vajszínű kis lapot, kettőt, hármat, tizet, ahány valakire már most gondoltál, és vidd el neki. Egy meghívó. Vidd el neki, és egy pár kedves szóval add oda. Mert már beszélgettünk. Mert jelét adta, hogy nyitott érdeklődő. No, akkor írd be a naptáradba. Írd be a naptáradba a dátumokat. Hogy majd szeptember 19-26. október 3-a vasárnap 10:30-re szabad legyél. De ezt most kell elmondani, most kell meghívni, nem majd akkor előző nap szólni először. Mert akkor már lehet, hogy elfoglalt lesz. Viszont az immár minden kész, az azt jelenti, hogy előző napokban pedig felhívni, megszólítani, amiről 3 hete beszéltünk, amiről a meghívót a kezedbe adtam, amiről kértem, hogy írd be a naptáradba, hogy gondolkozz rajta. No, ez holnap vagy holnap után lesz. Ha gondolod, menjünk együtt. Ha gondolod, megvárlak a templom előtt. Együtt lépjünk be. Ha kell, szívesen segítek. Mit lehet kell tenni? Ezt nem győzik a lelkészek. Ez nem a Titus feladata volt, ott sem. Hanem keres, bízd meg, és add oda, ami az ő feladatuk mindebből. Aztán talán beszélgettél, és És kiderült, de hát tudod, én nem kaptam vallásos neveltetést. Akkor bátorítsd meg. Van olyan csoport is, ahova téged várunk. Ahol neked tudnának az elindulásban segíteni. Van például a bibliaiskola. Aztán hány hely üres itt, ahol pedig ültek idejáró emberek. És neveket tudnék sorolni. Pedig hány ember hiányzását én is csak soká veszem észre. Vagy mi is csak soká veszük észre lelkészként. Vajon nincs feladat a nagy erdő? Hogy itt minden annyira jól menne? Na, szerintem nem. Itt egy csomó elintézetlen ügy van. Vajon nem hiányzik abból a padból, vagy az előtted, vagy a mögötted lévő padból valaki, akit sokszor itt láttál, és már egy pár hónapja nem lehet látni? Vajon tudod a nevét? Esetleg nem kéne fölhívni? Vagy lehet, hogy nem ott ül, lehet, hogy karzaton ült, vagy lent ül, csak te ismered. Beszélgettél. Talán te hoztad ide. Ez nem egyszerűen a lelkészek feladata. Hát a Titusnak kellett volna egész Kréta szigetét, ami pedig azért nem Magyarország méretű. De ha az egész szigetet neki kellett volna mindig egyedül végig szaladgálnia, nem, az Úr nem terhel túl. Szétosztja a feladatokat. Vajon nem kellene fölhívni? Vajon nem kellene megszólítanod? Miért maradoztál el? Mi van? Beteg vagy? Ne talán megsértettek? Mi baj van? Mit lehet, mit kell tenni most a nagy erdei gyülekezetben, a nyári szünet végén? Van mit tenni. Van. Bőven van még feladat. Lehet, hogy mi se láttattuk mindig kellőképpen. Lehet, hogy akik ilyeneket mondtak, mert én már gyakran hallottam ilyen mondatot nagy erdélyi gyülekezeti tagoktól, lehet, hogy ők sem voltak teljesen nyitott szeműek. Most csak egy szűk területet, és nagyon konkrét területet próbáltam mondani. Nyilván ennél sokkal többféle szolgálati terület van. Ahol bekapcsolódhatok, bekapcsolódhatsz, ahol része lehetsz a gyülekezetnek. Mert rajtad keresztül is szeretne az Úristen másokat megszólítani, magához közel segíteni. Bőven van még feladat mindenkinek. Mit írt Pál apostol Titusznak? Azért hagytalak Krétán, hogy ezt meg ezt te végezd el. Ez egy személyre címzett feladat. A mostani igehirdetésnek ezt a címet adtam. Ez a te feladatod. Figyeljük, keressük meg, hogy miért vagyunk része a nagy erdei gyülekezetnek. Mi az a feladat, amivel kiki be tud, be kell, hogy kapcsolódjon a közösség életébe. Most, amikor szeretnénk újra belendíteni, úgymond a gyülekezeti tanévet, erre koncentrálva mondtam néhány példát. De látjuk, hogy hogyan cselekedett Jézus, hogy Pál apostol mennyire komolyan vette ezt a misszió modellt, és hogy ismerte fel a saját helyét, a munkatársai helyét, és azokat hogy bátorította tovább, hogy ők nekik is legyen csapatuk, akikkel valamit együtt csinálnak. Hát nekünk is, így lehet ma is. Ez működik egyébként. Ez a modell működőképes. Miért? Működőképes akkor, hogyha mi magunkat odaszánjuk. És azért működőképes, mert az Isten áldást ígért. De azt nem mondta, hogy helyettünk fog csinálni dolgokat. Ő az áldást ígérte. Az az ő reszortja. Az Isten lelke munkálkodik. Rajtunk keresztül szeretne itt munkálkodni elsősorban. Merjük így fölismerni, merjük fölvállalni. Mi az, amit most ezekben a hetekben különösképpen tehetünk, hogy betöltsük küldetésünket. Mert van feladat. 264. dicséret, 4.-5. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Könyörgünk a
az induló tanévért, az iskolákért, gyermekekért, tanárokért. Könyörgünk a hitoktatásért. Könyörgünk gyülekezetünkben is beinduló csoportokért, újrainduló alkalmakért. És miközben könyörgünk mindezekért, magunkat is odaszánjuk. Hogy jelenlétünkkel, imádságunkkal, szavainkkal, szolgálatunkkal részesei lehessünk világ megváltó, üdvözítő, szent akaratodnak. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.